Történt ezután, hogy megszeretett egy asszonyt a Szórék völgyében, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok városfejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki, szedd rá és deríts ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megfékezni, hogy megkötözhessük és elbánhassunk vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila megkérdezte Sámsont, mondd meg nékem, mitől olyan nagy az erőd? Mivel lehet megkötözni téged, hogyan lehet elbánni veled? Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, Sámson halálosan megunta a dolgot, feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta néki, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek szentelt názír voltam, már anyám méhében. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, majd behívott egy embert, és levágatta a fejéről a 7 hajfonatot. Azután elkezdte szólongatni, miközben őt már elhagyta az ereje. Majd ezt mondta Sámson, hadd halljak meg én is a filiszteusokkal, azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádült a városfejedelmekre, meg a népből mindazokra, akik benne voltak, így többet ölt meg halálával, mint amennyit megölt életében. 20 évig volt Izrael bírája. Kedves testvéreim, olyan könnyen azt mondjuk a Sámson történetére, hogy jól ismerjük, sokszor hallottuk. Kedves története ez már a gyermekeknek is, bizonyos részek. És akkor, amikor egy jól ismert történet van, akkor olyan könnyen napirendre térünk fölötte, és csak a megszokott dolgokra figyelünk. És olyan nehéz végig gondolni mindazt, hogy mennyi üzenet van ebben a fejezetben is. Mennyi üzenet van egy-egy életsorson keresztül. Mi gyakran csak a sorsot, az eseményeket látjuk, az élettörténetet, és olyan szívesen emlékszünk arra, hogy hogyan indult, milyen ajándékként indult az ő élete. Milyen útmutatást és vezetést kaptak már a szülei arra vonatkozóan, hogy mit, hogyan kell tenniük, hogy igazán meglátszódjék Istennek szentelt az ő élete, hogy kiválasztott ember. És akkor, amikor ugye a kiválasztottságról van szó, akkor az ember azt mondja, hogy igen, ezekre úgy szívesen figyelünk, és mind arra, hogy milyen ajándékkal jár mindez, Sámson esetében az ő nagy erejével. És hogy meg is maradnánk azoknál a történeteknél, amiket akár már hittanórán, gyermekisten tisztelten is hallottunk, vagy olyan sokszor előtérbe került már az igeolvasásunk közben is, mekkora ereje van, hogyan tudott leverni 1000 embert egy szamár állkapcsával, vagy akár ahogy a történet elején hallottuk, hogyan tudta kikapni a város kaput úgy mindenestől együtt, mit neki egy zár, amit bezárnak védelemként, éjszakánként minden városban. Úgy ezeket úgy jó tudni. Meg talán még egy picit annak a romantikusságát is átéljük, hogy Sámson megszeretett egy nőt. És a Sámson és Delila története nem csak zeneszerzőket, költőket, írókat ihletett meg, hanem mindenkinek egy kicsit megmozdítja a fantáziáját. De bizony sokszor megmaradunk ezen a ponton. És nem gondolunk mögé, hogy mi mindent rejt, mi mindent takar mindez. Olyan nehéz meglátni és észrevenni mindazt, hogy Istennek választott emberének is vannak gyenge pontjai. Az erősségekről szívesen beszélünk, a gyengeségekről nem annyira. Másoknak a gyengeségeit elég jól látjuk és számba is tudjuk venni, meg néha számon is kérjük. De a saját gyengeségeinket, hát azt szeretnénk eltitkolni. Azokra nem szívesen fókuszálunk, nem szívesen gondolunk rá. És hogyha Istennek választott emberéről van szó, akkor sem vesszük szívesen számba, hogy még neki is lehetnek gyenge pontjai. Azonban a Szentírás rámutat arra, hogy azok a nagy emberek, akiknek az életére figyelünk, akik által tanítást, útmutatást kapunk, nekik is vannak hibái, nem tökéletesek. És így nem tudjuk magunkat sem fölventeni olyan könnyen, hogy hát jó, hát ők mások voltak, nekik minden tökéletesen működött. Hanem látva azt, hogy vannak gyenge pontjaik, rá tudunk jönni arra, hogy igen, nekünk is vannak gyenge pontjaink. És azt sem mondhatjuk könnyen, hogy nekünk nem az a gyengeségünk, ami a Sámsoné volt, tehát ez minket nem érint. Hiszen valami mindennyiunk előtt ott van. És hogyha emberi oldalról figyelünk a szereplőkre, akkor azt mondhatjuk, hogy ott is láthattuk mindegyik személy esetében, hogy mi volt az, amire ők igazán fókuszáltak, ami fontos volt számukra, és mik voltak azok a buktatók, amelyeket nem láttak, mert csak azt látták, hogy ők mit akarnak elérni. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor Sámson esetében ott van mindenek előtt az ő gyenge pontja, Istennek választott embere volt, de gyengéje volt a nők, a vágyai, a kívánsága. És bár Istennek elválasztott embere volt, és egy picit úgy figyelt is még arra, hogy minden egy kicsit törvényesen történjen, hiszen az első asszony esetében a napokban olvashattuk, hogy ott még ott volt az, hogy meg akart adni azt a fajta törvényes rendet, hogy a szülőket kérte, hogy kérjék meg őt nőül az ő számára. És elgondolkodtató már az a pont is, hogy egy picit a rendre, a szokásra, a törvényre figyeljünk, házasságkötés. Ugyanakkor ott volt a másik oldal, amire nem annyira figyelt, idegen nőt kívánt feleségül venni. Hiába volt a szülői intés, hiába volt a törvény, a rendelkezés, mindaz, amit tudott, hogy idegen népek közül ne vegyenek maguknak feleséget, őt mindez nem érdekelte. Nagyvonalúan átlépte. És akkor, amikor ott találkozunk mindazzal, hogy hogyan és milyen módon történik az élete, már ott megjegyezhetjük, hogy Sámson ezen a ponton egy kicsit vak volt. Elvakította őt a vágya. Nem törődött a renddel, a szokásokkal, a törvényekkel, mintha egy kicsit fölül tudta volna azokat írni. Megvolt a maga ereje, megvolt a maga magabiztossága, és az, hogy mindenben tökéletesen betartja a rendet, az könnyen átlépte. Hiszen azt látjuk, hogy nem vette észre, hogy a titkát már az az asszony is kitudta, csellel, ráveléssel, és megunta az örökös zaklatást épp úgy, mint Delila esetében. És hogy mennyire úgy gondolta, hogy ő úgy fölötte áll minden rendelkezésnek, és hogy mennyire nem látott tisztán, a fejezet elején azt olvastuk, hogy minden további nélkül, lelkiismeretfordulás, gátlások nélkül meglátott egy paráznőt és bement hozzá. És amikor azt mondjuk, hogy a gyenge pontjai a nők, akkor érzékeljük, hogy ez igazán nem jelentett neki olyan sokat, mint vágyainak a kielégítését. Azután pedig érkezik Delila az ő életében, akiről azt olvasuk, hogy megszerette. De a viszony nem volt kölcsönös. Ezt pedig abból érzékelhetjük, hogy hogyan viszonyult hozzá Delila. Mire figyelt jobban, Sámsonra, vagy azokra az emberekre, akik fölkeresték őt? És azt mondtuk, hogy mindenkinek megláthatjuk a gyenge pontját, Sámson gyenge pontja a nő volt, akkor Deliláról azt mondhatjuk, hogy az ő gyenge pontja pedig a pénz szeretete volt. Kinek mi a fontos? Ott van egy ember, egy erős ember, ott van egy vonzó hölgy, és sok minden szépet elmondhatunk Deliláról is. Csak nem az a kérdés, hogy mi a szépség, hanem mindaz, hogy hogyan viszonyul Isten emberéhez, hogyan viszonyul egy férfihez, aki szeret őt, és hogy nem tudja viszonozni az ő szerelmét, az ő vonzalmát, mert sokkal jobban vonza a pénz szeretete. Hiszen amikor a filiszteusok megtudják, hogy ki van nála, vagy ki jár hozzá rendszeresen, akkor megkeresik Delilát, és megkínálják őt pénzzel. Nem is kevéssel. Fejenként 1100 ezüsttel. Mi olyan könnyen szeretnénk átszámítani, hogy mi is ennek az értéke. De tudjuk jól, hogy hosszú idő választ el bennünket, és más volt akkor az értéke, és mondhatjuk azt, hogy több milliót kínáltak neki. Nem tudjuk pontosan kifejezni az értékét, de hogy igazán átérezzük, hogy mekkora volt ez az összeg, hogy mennyit ért a filiszteusoknak az, hogy Sámson a kezükbe kerüljön, azt onnan érzékelhetjük, hogy azért a Szentírás több esetben mondja azt, hogy mi mennyibe kerül, és ha az Ószövetségi részt nézzük, akkor azt mondjuk, hogy Ábrám sírhelyéért 400 ezüstöt fizetett. Vagy ha az Újszövetségi példát vesszük, akkor Júdás mennyiért árulta el Jézust. Ez az árulás sokszorta nagyobb volt, mint az. Azt mondhatjuk, hogy az asszonynak az elkövetkezendő évtizedeire meg lett volna a megélhetése. Végig gondolhatta, hogy mennyi mindent megvalósíthat ebből az összegből. Tehát a vágy, a pénz szeretete, a pénz szerelme az ott volt, és nem gondolkodott azon, hogy mit kell érte cserébe adni. Elárulni valakit, aki bizalommal van hozzá. És megint megállhatunk egy pillanatra, és elgondolkodhatunk azon. Egyrészt, hogy mennyire szeretnénk ismerni a másik embert, a másiknak a titkát. Sok esetben, aki közel áll hozzánk, annak ismerjük már a rezdüléseit, és hogyha látjuk, hogy valami nem stimmel, akkor olyan könnyen ott van, hogy na mondd, mi történt, mi a helyzet. De mindig az a kérdés, hogy hogy bánunk azzal a titokkal, amit elárulnak nekünk? Hogy viszonyulunk ahhoz az emberhez, aki egészen föltárja a szívét nekünk? Vannak ritka, különleges pillanatok az ember életében, amikor szembesül azzal, hogy a másik mennyire őszinte és mennyire bízik bennem. Mit kezdünk a bizalommal? És akkor már érezzük, hogy nincs is olyan messze tőlünk a történet. Mert könnyen mondhatjuk, hogy igen, mi már megtanultuk, és mi nem vagyunk olyan pénzsóvárak, mi ezt sem tesszük, azt sem tesszük, ez nem vonatkozik ránk, de vajon el tudunk-e gondolkodni azon, hogy mi az, ami bennünket érint? Hol van az a gyenge pont, amiben nem tudunk igazán erősek lenni és megállni? Delillának ott volt a pénz szeretete. De ha már a pénzről van szó, és ott az emberek gyenge pontjairól, vagy a vágyairól, erősségeiről, akkor ott vannak a filiszteusok is, akik rengetegszer kudarcot vallottak, amikor Sámson színre lépett. És nagyon el akarták őt fogni. Mindent megért nekik, még ilyen sok pénzt is. Csak hogy valamilyen módon megszerezzék felette a hatalmat. Ugyan ők más istennek szolgáltak, más volt az istenük, de érzékelték, hogy ennek az izraeli férfinek olyan ereje van, amivel ők a maguk erejével nem boldogulnak. Így cselhez folyamodtak. Mert ott volt bennük, hogy mindenáron le akarták győzni ezt az embert, mindenáron ők akartak győzni. Érzékeljük, hogy mennyire árnyolt minden. Nem olyan fekete-fehér, hogy ők most így, ilyen módon, vagy ezt tették, hanem érzékeljük azt, hogy azért van valami motiváció is mögötte, a győzni akarás. Csak a nagy kérdés, hogy minden áron. Mindent megér, hogy egy másik embert legyőzzek. Olyan nehéz, hogy hogyan s miként viszonyulunk egymáshoz. És mi az, amire igazán a hangsúlyt fektetünk? Az én akaratom, az én vágyam, az én érdekem, az én célom? Úgy, hogy mindenki mást eltapossunk? Nehéz kérdés. Nem könnyű ezekkel szembesülni. És nem mondhatjuk azt sem olyan könnyen, hogy hát abban a korban így volt, de ma már másként van. Hiszen ha körülnézünk, akkor jól látjuk másoknak a gyengeségeit, és jól tudunk szörnyűködni is. Mint ahogy olyan könnyen azt tudjuk mondani, hogy hát ez a mai fiatalság, mennyire másak, mennyivel lazábbak az erkölcsei. És akkor itt van előttünk egy régi történet, és azt látjuk, akkor is megvolt az embereknek a gyengesége. De megvan a lehetőség is, a szabadulásra a kiút. Csak sokszor nem vagyunk olyan nagyvonalúak, mint amilyen nagyvonalú az Úristen. Ez nem azt jelenti, hogy könnyen szemet kell hunynunk a dolgok fölött. De azt, hogy igazán gondoljuk végig, hogyan viszonyul Isten hozzánk, a mi gyengeségeinkhez, a mi mulasztásainkhoz, és hogyan viszonyulunk mi a másik emberéhez. És akkor azt látjuk, hogy nagyon könnyen pálcát törünk a másik fölött. Másik esetben meg nagyon könnyen föloldozzuk. Hogyan tudjuk megtalálni a helyes egyensúlyt? Mi az, ami rádöbbent arra, hogy másként lehet és másként kell viszonyulnunk egymáshoz, másként kell viszonyulnunk ahhoz a talentumainkhoz, amit az Istentől kaptunk? Az, hogy Isten kiválasztott valamilyen célra, valamit el akar érni velünk. Lehet, hogy nem akkora hőstetteket kell véghez vinnünk, mint amikorát véghez vitt Sámson. De fölfedezem-e, hogy mi az, amit tőlem vár? És vajon mindig mindenben megkérdezem, hogy mi az ő akarata? Sámsonnak rá kellett döbbennie arra, hogy annyira természetes volt számára az az erő, amit az Istentől kapott. Hogy már úgy gondolta, működik, megy ez magától. És ahogy kiszabadult az előző alkalmakkor, amikor Delila elárulta őt, úgy gondolta, hogy most is kiszabadul. Olyan természetesnek tudjuk venni azt, hogy keresztjének vagyunk. Hogy az Isten megszólított, elhívott. Nem sokszor túl természetes? Hálát tudunk-e mindig adni azért, amit az Istentől kaptunk? Értékeljük-e az ajándékokat? Nem egyformán, nem ugyanarra vannak talentumaink. De hogyan élünk a talentumainkkal? Mennyire tudunk ezért hálásak lenni, és mennyire tudjuk szükség esetén mindig segítségül hívni az Úrnak a nevét. Akkor, amikor a gyenge pontjaink vannak felszínen, akkor nem nagyon figyel az ember arra, hogy most akkor Isten mondja meg, hogy mit tegyek, vagy az én vágyam, amit én szeretek, amit én szeretnék csinálni. És nem mindig vagyunk résen. És ahogy ott volt a lelki vakság a Sámsonnak, olyan sokszor ott van a mi életünkben is. Nem látjuk a veszélyforrásokat, mert valamit olyan nagyon szeretnénk, vagy valakit olyan nagyon szeretnénk. És nem veszük észre, hogy ez milyen veszélyen jár, ha nem vagyunk elég résen. És amikor az előbb azt mondtam, hogy Sámson nem tanult az első példából, így most sem, nem tűnik föl neki, hogy Delilát semmi más nem érdekli. Még a romantikus pillanatokban sem. Csak az, hogy árulja el, hogy miben rejlik az ereje. Nem tűnik föl, hogy erőtlenni akarja tenni, pedig ott van, benne van. Áruld el, miben rejlik az erőt, hogyan lehet téged elgyöngíteni. Ha valaki fontos nekünk, valakinek viszonozzuk a szeretetét, akkor nem azt akarjuk, hogy gyengének lássuk őt. De Sámson nem látja ezt. Ugyan eleinte nagyon könnyen mást mond, de beleun a dologba, beleun a zaklatásba, és még ez sem elég ahhoz, hogy felnyíljon a szeme, hogy meglássa a veszélyforrását. Azt mondjuk, hogy megunja. Megunja a zaklatást, elege van belőle, és nem ott hagyja az asszonyt, ha megteszi a kedvéért azt, amit kér. felfedi a titkát. De ezzel nem csak ő válik sebezhetővé és erőtlenné, hanem abban sem tud belegondolni, hogy elárulja az élő urat, akitől ezt a nagy erőt kapta. Amikor az ember meggondolatlanul cselekszik, akkor nem gondolja végig, hogy mit tesz. Ahogy azt sem, hogy annak milyen következménye van. Elárulja a titkát, de nem gondol bele abba, hogy ezzel el is vesztheti az erejét. Ezt abból érzékeljük, hogy akkor, amikor megtörténik az, hogy levágják a haját, és amikor Delila megint azzal fogadja, ami megint egy árulójel, csak Sámson nem látja, hogy rajtad a filiszteusok, akkor ő azt hiszi, hogy most is könnyedén lerázza magáról a köteleket. Figyelmeztet arra a veszélyre, hogy mennyire tudunk magabiztosak lenni. Istentől kaptunk ajándékokat, talentumokat, mennyire érezzük a sajátunknak. Nem bízzuk el sokszor túlzottan magunkat. Annyi veszély forrás van. Nem arra akar rámutatni Istennek az igéje, hogy essünk kétségbe, hogy féljünk mindentől és mindenkitől, de arra igen, hogy vegyük észre a jeleket, amelyeket Sámson nem látott. És ahhoz, hogy a belső látása átformálódjon, egészen súlyosan a saját bőrén kellett megtapasztalnia, mit jelent a testi látás elvesztése. És valahogy egészen furcsa módon azt érzékeljük, hogy akkor, amikor elveszíti a látását, akkor, amikor megaláztatott helyzetbe kerül, amikor szolgai munkát kell végeznie, amikor a saját erejével kell hajtani azt a malmot, amikor nincs ott Istennek az ereje, akkor ott a mélységből tisztán látja, hogy kit kell megszólítani, kinél van a szabadítás és a kegyelem. Emberi sorsok, emberi életek, emberi hozzáállások, és egy korszellem bontakozik ki embereknek a hozzáállása, a tömeg hozzáállása, ami nem csak akkor volt úgy, hanem az évezredek során olyan sokszor szembesült az ember azzal, hogy a filiszteusok elérték, amit akartak, győztek, de a győzelemtől megittasodtak, és gúnyolódni akartak, derülni Sámsonnak az erőtlenségén, hiszen ezért hivatják elő. Azért lehet ott jelen az ünnepségükön. Csak magukra, maguk győzelmére figyelnek, és a másik megaláztatott helyzetére, kiszolgáltatott voltára, nem. Elérték a céljukat, győztek. Azt hiszik ők. De a végső győzelem nem lehet olyanoké, akik nem ismerik fel az élő Istennek a hatalmát. Olyan pici, apró kis megjegyzések vannak, amikre nem mindig figyelünk oda, akkor már elhagyta Istennek az ereje. És ott a kiszolgáltatott helyzetben elkezdett nőni a haja. Mi sokszor csak magára az egész sztorira, az egész történetre figyelünk. És az apró részletek mögött elmegyünk. Pedig milyen jelentősége van, elkezdett újra nőni a haja. És a kérdés az, hogy ő észrevette ezt, hogy minek a jele. És azt mondhatjuk, hogy igen, most sokkal tisztában látott, mint addig, amíg rendelkezett látással. Látta, érzékelte a jeleket, amit addig semmiben vett, amíg nem vette észre az apró intő jeleket, amelyek ott voltak kapcsolataiban és életében. Most észrevette a jelt. Az isteni jelt. de nem akarta maga módján, a maga erejével győzni, hanem azt is fölismerte, hogy az Istentől kell kérni az erőt, a segítséget és az útmutatást. És addig, míg mások azon örventek, hogy hogyan tudják nyilvánvalóvá tenni az ő győzelmüket, ő csendben azért könyörgött, hogy az Istennek a hatalma és ereje megnyilvánuljon és megmutatkozzék abban az élethelyzetben is. És amikor azt mondjuk, hogy az ember szabadság iránti vágya, az ember gyenge pontjai kerülnek erőtérbe, akkor ott van az isteni oldal. Az Isten nem csak jeleket, intéseket ad, hanem megmutatja az ő kegyelmét és szeretetét. Meghallgatja a kérést, meghallgatja Sámson kérését. És újra megtapasztalhatja, mit jelent Istennek az erejével cselekedni. És meghallgatja az a gyermek is, aki oda vezeti őt a filiszteusok elé. És odaállhat, ahol megnyilvánulhat az ereje, az oszlopokhoz. Bár nem lát, de érez. És Isten erejével összedől az épület. És Isten még azt a kérését is meghallgatja, hogy ő is ott maradhat. Nem kér olyat, hogy hadd legyen újra szabad az életem, hadd szolgáljalak újra néked, hanem az élete végével így jegyzi meg a Szentírás, több embert megölt, mint életében, több ellenséget legyőzött, több ellenség veszte, vesztét okozta. És aztán megint ott van az a rész, hogy mire figyelünk? A múlandó életre? Hogy a sikeres élet után milyen kudarcok, milyen bukások, vagy milyen vég érje el az embert? Hogy ezen közben észrevesszük Istennek a munkálkodását és a kegyelmét, és hogy van tovább. Nem ez az egyetlen, amit megjegyezhetünk őróla, hanem azt írja a Szentírás, hogy Istennek választott embere volt, és 20 évig volt Izrael bírája. Annyira fontos, hogy mire figyelünk? Mi a végkicsengés? Mennyire van ott az a hit és az a reménység, hogy van tovább? Akkor is, ha gyenge pontok kerülnek előtérbe az életünkben, ha nem tudunk mindig elég érésen lenni, ha nem látunk mindig elég tisztán, mindig van lehetőség visszatérni az élő Istenhez. Azért, hogy ne az emberi vágy győzedelmeskedjen, hanem az élő Úr, aki mindent megtett azért, elhívott, kiválasztott, megajándékozott az ő kegyelmével és szeretetével, ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Hogy meglássuk az árulások mögött, és ott van az élő Úr. Legyen az a bírák könyvében, vagy legyen az az új szövetségben. Istennek mindennel terve van, és minden nehéz helyzetből ki tud hozni, és az emberi indulatokat, gonoszságokat is föl tudja használni, hogy az ő ügye előbbre menjen. De ez az kell, hogy tisztán lássunk. Hogy ne akarjuk elfedezni a gyengeségeinket, hanem tudjuk letenni, és akarjunk megszabadulni azoktól. Hogy ő, az ő ügye győzedelmeskedjen most, és minden időben így legyen. Amen.